Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csapó Tamással, a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium tanulmányi igazgatójával Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Csapó Tamás urat, a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium tanulmányi igazgatóját és a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium tanárát. Kedves Tamás, eljött hozzánk, hogy bizonyságot tegyen a hitéről és arról az igéről, amelyet a szívében hordoz. Kérem, olvassa fel ezt az igét.
Mert Isten haragja a mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik igazságot, az igazságot hamissággal feltartóztatják. Hiszen ami Istenből megismerhető, nyilvánvaló előttük, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Mert ami benne láthatatlan, tudni illik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, alkotásaiból megérthető és meglátható. Nincs tehát mentség számukra.
Milyen hatással van ez az ige az ön életére?
Ugye földrajztanárként is dolgozom gimnáziumban, és hát nagyon sokat utaztam eddigi életem során, ebből kifolyólag is, illetve ugye zene kapcsán is, hiszen zenélek is aktívan, és már önkéntelenül az elején is rácsodálkoztam, hogy mennyire csodálatos teremtés Isten, amit így elénk tett ez a föld és a környezet, és tényleg azt láttam, hogy ott van Isten újja mindenhol, olyan szép dolgokat teremtett. És ez döbbentett rá ez az ige is, hogy tényleg nem mondhatjuk azt mi emberek, hogy hát mi nem hallottuk az igét, nem hallottuk azt, hogy mit kellene tenni, nem jutott el hozzánk a Szentírás, mi ezért nem hiszünk Istenben, mert ott van a lenyomat, ott van közvetve mindenhol Isten aláírása. Ha csak egy fűszálat megnézünk, de ha csak a saját szervezetünket, vagy egy gyönyörű vulkáni formát, vagy egy tengerpartot, és sorolhatnám, akkor ott van Isten, és ez jelenti számomra ez az ige. Tényleg ez egy óriási figyelmeztetés, hogy vegyük észre, hogy ott van mindenhol.
Ebben én tökéletesen egyetértek, mert ha János evangéliumát megnézzük, akkor kezdetben volt az ige, és minden, ami lett, általa lett, tehát az Isten igéjéből keletkezett a világ, az azt jelenti, hogy Isten mindenhol ott van, és jelen van.
Igen, és ez nem csak egy tény, hanem egy óriási segítség is a mindennapi életünkben, hogy jelen van online, ha így szabad mai szóhasználattal is élnem, és azt is szoktam mondani a diákoknak, osztályfőnök, is, hogy ha Isten így belehelyezzük mondjuk az e-mail rendszerünkbe, akkor az ő neve mellett mindig zölden világít az az elérhető gomb. Nincs soha olyan, hogy elfoglalt, vagy nincs bekapcsolva a számítógép, vagy nem lépett be a postafiókjába. Bármikor hozzá tudunk menni, és tudunk hozzászólni, és hát most legutóbb is pont 2 hete volt egy csodálatos megtapasztalásom ezzel kapcsolatban. Ez egy csodálatos dolog.
Kérem, mondja el.
12 éve jártam Izlandon először, és most újra sikerült eljutnom. 2 héttel ezelőtt egy nagyon jó barátommal, aki földrajztanárom volt a gimnáziumban, aztán az egyetemen is, egy országos versenyre is fölkészített, nagyon sokat segített a pályámon. Talán neki is köszönhető, egy példakép pedagógusról van szó, Pintér Zoltán tanár úrról, hogy ezt a szakmát választottam, ezt a hivatást, ami ugye a pedagógiát jelenti. Szóval 2 hete egy tanulmányúton vettünk részt, tanár úr is ott volt, és nekem életem nagy vágya volt, hogy a sarki fényt megláthassam, még akár le is fotózhassam. Ugye a sarki fénynek a lényege, hogy a napból érkező káros részecske sugárzás ott látható leginkább, amikor megsemmisül az úgynevezett magnetoszférán a Föld egy ilyen láthatatlan védőpajzsán, ami ezeket a káros dolgokat kiszűri, és a sarkoknál ugye a mágneses tengely van a legközelebb ugye a Föld felszíne, ez ott látszik a legjobban igazából, vagy ott van a legnagyobb esélyre, hogy láthatja az ember. Ez egy gyönyörű fényjáték, rengeteg videókép van róla fönn az interneten, de hát élőben azért mégiscsak más, és ez volt az egyik rejtett, vagy kimondott vágyam is, hogy egyszer ezt jó lenne látni, mert én nagyon szeretem ezeket a jelenségeket, csodálatosnak tartom. És már ott voltunk a 7. napon, és sehol semmi, ugye nagyon ritka jelenség is, ugyanakkor nagyon felhőzött volt az ég folyamatosan, tehát a felhőborítottság nagy volt, azért sem volt esélyünk látni. És hát volt egy ilyen riasztó oldal, egy előrejelző oldal jobban mondva az izlandiak számára, ami az időjárás mellett az Aurora Borealis, tehát a sarki fény jelenségét is egy 9-es skálán mindig jelezte előre, 3 napra tudták nagyjából a felhőborítottsággal is kombinálva. Az előrejelzés az mindig csak olyan 3-as fokozatot mutatott, ami azért még nem annyira esélyes, hogy láthatjuk, fölment egyszer 4-esre, de nem nagyon volt esélye, hogy látjuk, és akkor utolsó este úgy kimentem ott a szállásunk elé, fölnéztem az égre, teli volt felhővel, akkor úgy megszólítottam Istent közvetlenül, hogy hát valami üzletet próbáltam kötni, hogy kedves Istenem, hát szeretném ezt a sarki fényt meglátni, lefotózni. Tehát olyan sok mindent én nem tudok adni neked, van egy rossz szokásom, akkor azt eldobom magam mögé, teszem, többet nem is gondolok rá. Aztán visszamentem a házba, én se gondoltam komolyan, mert annyira, de azért hittem benne persze. De akkor egy óra, másfél óra múlva kimentem, a felhők elmentek, és egy lágy, ilyen derengő fénycsík kezdett föltűnni az égen. Berohantam a fényképezőgépért, mert elkezdődött ez a pár perces kis jelenség, és megláthattam a sarki fényt, és én biztos vagyok benne, hogy Isten meghallgatta ezt a kérésemet, vagy ezt az üzletet elfogadta, úgyhogy azóta is ezt a rossz szokásomat, káros szenvedélyemet a magam mögé dobtam, és nem is gondolok rá. Ez volt talán az ára, meg hogy kimondjam, hogy akkor én mit tudok letenni ezért a dologért. És akkor még haba tortán, hogy visszafele a repülőúton a pilóta bemondta felszállás után pár perc, hogy akkor most bal oldalon pár percig megint föltűnik az Aurora Borealis. Gyönyörű volt, hát mi a jobb oldalon ültünk, de megkértem a stewardesseket, hogy az ők is részükből hagy fotózzak, és egy gyönyörű fotósorozatokat készítettem, meg hát élőben ezt átélni. Egy ilyen tündejáték az égen, csillogó, villogó, hihetetlen, az életem egyik álma teljesült, és hát ezért is hálás vagyok Istennek. És talán ez is beleillik az Isten alkotásai közé, hogy ugye az ő örökkévaló hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható. Szerintem ez is ide tartozik.
Én is el vagyok bűvölve sokszor attól, hogy a világ ura és teremtője, aki a hatalmas univerzumot alkotta és fenntartja, igazgatja, az én kicsi imádságomat meghallgatja és sokszor teljesíti. Ez valami tényleg egészen csodálatos dolog a mi életünkben.
Pont az iskolánk plébánosától, János Adomonkostól hallottam az egyik legutóbbi iskolamisén azt a gondolatot, hogy hát miért aggódunk mi a mi kis életünk felől, hiszen hát Isten talált ki minket, Isten teremtett minket személy szerint is, egyenként is, a lelkünket is Isten lehelte belénk, úgyhogy ő tényleg gondot fog viselni rólunk. Persze nekem is voltak mélypontok az életemben, meg nehézségek, de ez a tudat, azért ez nagy segítség, és ez most jött elém ez a gondolat Dobonkos atya által, és az aggódás is olyan fölösleges dolog, mert egy olyan jövőbeli dolog miatt félünk, ami még meg sem történt. Ez egy teljesen hiába valóság szerintem, és sok energiát elvesz. Ettől függetlenül még szoktam aggódni, de ez azért most már többször eszembe jut, és akkor úgy elmosolyodom, hogy minek tényleg aggódni. Persze vannak az embernek félelmei, de ezeket Isten elé le kell és le is lehet tenni.
Én is úgy gondolom, hogy az Istennek terve van velünk, mert tudjuk a Bibliából is, hogy már megmondja, hogy már ismertelek, mielőtt anyád méhében megalkottalak. Tehát az egész életünket tulajdonképpen ő eltervezi, és ezen vezet végig minket szinte kézen fogva. Az, hogy mi időnként elfordítjuk a tekintetünket róla, az nem az ő hibája, az emberi hiba. De mindig vissza lehet térni, és mindig szeretettel visszavár.
Biztos elhangzott már itt a rádióban ez a történet, de nagyon szeretem, hogy egy ember nézi a nehézségei kapcsán a képeket, és nézi, hogy mi történt, és eszébe jut, hogy Isten azt ígérte, hogy ő mindig vele lesz, és nézi, hogy amikor minden rendben volt, akkor a tengerparton, a homokban ott van az ő lábnyoma, és ott van mellette Isten lábnyoma, és ahogy haladnak, és hát ugye eljutnak a nehéz szakaszhoz az életében, és akkor ott csak egy nyom látszik, ugye, amikor Istennel beszélget, akkor rákérdez, hogy hát Istenem, hát pont a nehézségbe hagytál el, és ez csak az én lábnyomom látszik, miért nem voltál ott, miért nem segítettél, és akkor Isten odafordul és mondja, hogy ott voltam ekkor, a hátamra vettelek, és csak ezért látszik egy lábnyom. És ez is egy nagyon jó kép arra, hogy tényleg sosem vagyunk egyedül, ha úgy érezzük, akkor sem. Csak meg kell szólítani Istent, és ő azért nem tud mindig beavatkozni, mert a mi bűneink miatt falat emelünk közé, tehát és saját magunk közé, úgyhogy ezeket a falakat kell talán először lebontani, nagyon nehéz. De például egy ilyen momentum is, amit a legelején mondtam a sarki fény kapcsán, lehetőség rá, és tényleg az is nagyon megható történet számomra, amikor a jó pásztor ott hagyja a 99 juhot, és azért az egyére elmegy. A 99 ott el van szépen az akkorban, biztonságban, melegben, de föl kell, útra kell, és megkeresi azt az egyet, és amikor az életem mély pontjain próbáltam kikapaszkodni, akkor ez a történet sokat segített, hogy valószínűleg én vagyok akkor az az egyetlen egy jó, és majd jön értem a jó pásztor, és kihúz a bajból, amiben egyébként saját magam hibái, gyengeségei miatt kerültem be. Tehát Istent hibáztatni azért a sok szörnyűséget, például ami a világban előfordul, sokszor ezt halljuk, az merő oktalanság, mert minden az emberi hibák, bűnök, hülyeségek miatt alakul ki. És ez is egy csodálatos dolog, hogy szabad akaratunk van. Tehát éppen ezért tényleg oktalanság Istent hibáztatni, amikor ő annyira szeret minket, hogy ő szabad akaratot ad, mert nyilván igazgathatná ő úgy a földet, hogy akkor jó, akkor minden tökéletes legyen, mindenki egy kis angyalka, legyen, szeressük egymást, de ott akkor nem lenne szabad akaratunk, nem dönthetnénk bárhogy. De ő ennyire szeret minket, hogy még ezt is megengedi, hogy hibázhassunk. Úgyhogy ez is számomra egy bizonyíték arra, hogy mennyire szeret minket Isten. És hát ez a szabad akarat ugye nagyon sokszor vezet rossz döntésekhez.
Teljesen egyetértek. Mikor őszinte szívvel megvalljuk a bűneinket Istennek, akkor mindig számíthatunk a megbocsátására, mert ő irgalmas és kegyelmes, és erre csodálatos példa ugye a Golgota, amikor Jézus Krisztus megbocsátja az utolsó pillanatban megtért bűnözőnek a bűneit, aki abban a pillanatban megvallja, hogy ő bűnös, és mégis hisz Jézus Krisztusban, és Jézus Krisztus azt válaszolja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Isten kegyelmére tehát mindig számíthatunk.
Igen, számtalan ilyen példa van a Bibliában is, meg tényleg a mindennapi életben is, és az egyik ilyen szintén mély nyomokat hagyott bennem, amikor oda ráncigálják nagy írástudó teológusok, farizeusok Isten, vagy Jézus elé ezt a házasságtörő nőt, porban kúszik, és nem tudjuk, de lehet, hogy egy-két farizeus éppen előző nap vette igénybe szolgáltatásait, ez is benne lehet a történetben, de ők ugye ítéletet mondanak rá, és azt akarják, hogy akkor Jézus is törvények szerint járjon el, és adja akkor erre az áldását, vagy az igenjét, hogy akkor őt ki lehet végezni, meg lehet kövezni, és Jézus lehajol ehhez a nőhöz, fölemeli a porból, és megsemmisíti, megszégyeníti a nagy írástudókat, amikor azt mondja, hogy hát az vesse rá az első követ, aki nem bűnös, vagy nem vétkezett, és mi is ugye lehetünk nagyon sokszor ilyen helyzetben, hogy a bűneink egyszerűen a porba visznek minket, és ilyenkor szerintem az a legjobb, hogy minél hamarabb felállni, minél hamarabb megfogni ezt a kinyújtott kezet, és minél hamarabb leporolni magunkat, ne maradjunk ott a földön, ne legyünk még koszosabbak, és Istennek van ereje erre, hogy minket onnan fölemeljen. Ezért látjuk ezt a Bibliában számtalan szor szerintem az ilyen példákat, hogy erre akkor is volt példa, és most is bármilyen bűnből ki tud hozni minket. Csak ebben hinni kell, és ki kell nyújtanunk a kezünket, vagy elfogadni a felénk nyújtott kéz erejét.
Igen, van egy ilyen bibliai idézet szintén, hogy közeledj Istenhez, és ő is közeledik hozzád. Ön egy keresztény szellemiségű felsőoktatási szakkollégiumnak a tanulmányi igazgatója. Azt hiszem, nagyon keveset tudunk mi itt Magyarországon a szakkollégiumokról, talán csak az ötvös kollégium, ami ismert, holott nagyon sok van, szinte hungárikumnak mondhatók ezek a kollégiumok, ezek tehetséggondozással foglalkoznak, és az egyházi fenntartási kollégiumok, mint ez is, keresztény szellemiségűek. Úgy kérem szépen, mondja el nekünk, hogy milyen fiatalok kerülnek ide, milyen feltételekkel lehet ide bekerülni, és milyen céllal működik a kollégium, és milyen képesítést kapnak a fiatalok.
Igen, óriási előny az, amikor együtt laknak, együtt mosnak fogat, és együtt vesznek részt különböző programokon a fiatalok, és itt most az egyetemista korosztályra gondolok elsőként, és igazából ennek a felismerése vezetett itt Magyarországon is a szakkollégiumok elterjedéséhez, egyre több van most már, és itt ugye a bentlakás, az együtt élés mellett különböző programokon vesznek részt, nyelveket tanulnak, közéleti est sorozatunk van, amire közéleti embereket, művészeket, színészeket, professzorokat hívunk, akik egy-egy témáról adnak tájékoztatást, vagy egy-egy témába vezetnek minket. Ezáltal kiszélesít, hogy a fiatalok látókörét, és a mi szakkollégiumunk, ugye keresztény szakkollégium, protestáns szakkollégium, és hát ez azt jelenti, hogy egy olyan értékrendszerre épül ez az egész, amit ugye mi hiszünk a Szentírás, a Biblia alapján, Jézus tanításai alapján, úgyhogy itt még ez a plusz is megvan, hogy keresztény szellemiségben telnek a mindennapjaink, több mint 100 hallgatónk van, tagunk van, egy felvételi rendszeren keresztül, évről évre egy felvételi rendszeren keresztül kerülnek be a hallgatók, akik jelentkeznek hozzánk, gyönyörű környezetben, 2-3 ágyas szobákban lakhatnak, és nyilván teljesíteni kell a bentlakás feltétele, teljesíteni kell egy bizonyos tanulmányi rendet. Nekünk ugye azért is nehezebb egy picit talán a dolgunk, de ez benne a kihívás és a szépség is, hogy mi nem csak egy szakra koncentrálunk, mint például ugye a Bivó szakkollégium, nem csak jogászok vannak nálunk, hanem számtalan szakról és nagyon sokféle intézményből jönnek hozzánk hallgatók, akiknek fontos, hogy az órák után is egy közösségbe érkezzenek meg, egy keresztény közösségbe érkezzenek meg, és ez a másik pillére úgymond ugye a szakkollégiumnak a közösség a hit mellett, illetve a szakmaiság mellett a közösség, élete szóló kapcsolatok alakulnak ki, amiket akár a későbbi szakmai pályájukon is kamatoztatnak a hallgatók, de van már több szakkollégiumi házas párunk is, akik itt a mi intézményünkbe ismerték meg egymást, és aztán összekötötték az életüket a szakkollégiumi tagságuk után, úgyhogy nagyon fontosnak tartom ebben a mai világban, hogy legyenek ilyen szigetek. Szóval ez is az egyik kihívás, hogy ugye rengetegféle szakról jönnek hozzánk hallgatók, többszörös a túljelentkezés egyébként, és ugye a szakmaiságot úgy oldjuk meg, hogy 10 műhelyt indítunk, most már évről évre, jogi, bölcsész, természettudományi, angol nyelvű műhely, üzleti intelligencia, műszaki műhely, hogy csak a legelsőket említsem, és ezekben a műhelyekben, vagy nemzetközi figyelő, nemzetközi kitekintő műhely, ezekben a műhelyekben 10-12 hallgató folyamatosan együtt dolgozik a műhelyvezetővel, választanak egy témát külön-külön, amit kidolgoznak 5-10-15 oldalban, ezt aztán a műhely konferencián a műhelytagok előtt előadják, és a legjobbak, minden műhelyből 2-3 legjobb megy, majd a nagy konferenciára, fél évente van ez az úgynevezett házi konferenciánk, és ott elővezetik. Ugye ez egy nagyon jó terep arra is, hogy gyakorolják az elmélyedést egy-egy témában, bár ugye itt mikroszinten zajlik ez, illetve az előadás készségüket fejlesszék, gyakorolják nagyobb közönség előtt, mert az egész szakkollégium tagsága a házi konferencián meghallgatja, a legjobbakat díjazzuk is könyvtalványal, illetve egy előadás lehetőségével a közéleti sorozatunkon megfelelő tiszteletdíjjal. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó rendszer arra, hogy az egyetemi tanulmányok mellett tényleg közösségben, hitét megélve tudjon a fiatal fejlődni itt Budapesten. Nagyon sok vidéki hallgatónk van, itt a legtöbb nyilván vidéki. És hát nyilván a felvételin azért beszélgetünk a hitről is, beszélgetünk arról, hogy kinek milyen kapcsolata Istennel, és ezt a kapcsolatot, ennek az elmélyítését segítik például a lelki alkalmaink rendszeresen, vasárnapi esti Isten tiszteleteink, ifjúsági alkalmaink, Biblia óráink, mert nagyon fontosnak tartjuk ezt is. És hát nyilván ugye ezek az alkalmak önkéntesek, de nagy létszámmal szoktak menni. A mi feladatunk ebből a szempontból is talán a magvetés, és hát ezt próbáljuk szem előtt tartani.
Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy azok a fiatalok, akik valóban felsőoktatásban részt vesznek és képesítés diplomát kapnak, emellett még a szakkollégium keretén belül hitbéli és valóban az üzleti élet vagy gazdasági élet, természettudomány, stb. Élet területén egy plusz képzést kapnak. Tehát ez azt jelenti, ha amikor ők végeztek, akkor a többi társaikhoz képest csak simán egyetemre, főiskolára jártak, valóban többet fognak tudni, értékesebb tagjai lehetnek a társadalomnak.
Így van, és hát most már beindítottuk, mivel tavaly májusban volt 10 éves a szakkollégiumunk, beindítottunk egy alumni rendszert is. Összeszámoltam, több száz, majdnem 1500 hallgató fordult meg nálunk a 10 év alatt, és ugye évről évre veszünk föl újakat. És ez az alumni rendszer azt is segíti majd, hogy akik itt voltak már, vagy magasabb pozícióba jutottak, azok segítsenek a példájukkal is, vagy akár konkrét lehetőségekkel is. A jelenlegi szakkollégistáink szakmai pályáján, és például pont a következő héten is jön majd egy régi hallgatónk, aki munkatársakat fog toborozni, egy elég nagy cég, ez ahol ő ott most éppen azt hiszem a HRS, és akár egyetem mellett is ugye tudnak dolgozni, vagy a későbbiekben végzés után gyakornoki pozíciókba tudnak menni. Úgyhogy ez egy nagyon jó kapcsolati háló is egyben. Megismerik egymást, és tudják, hogy kitől mire lehet számítani itt az évek alatt. Ez az óriási előny mondjuk egy cégnél, ahol nem az utcáról kell mondjuk behívni, és nagyon sok szűrőn átengedni az új munkavállalókat, ami szintén lehet nagyon hatékony, de itt ezt például meg is lehet spórolni, és külföldön is rengeteg hallgatónk dolgozik most, kapom a híreket egyre nagyobb szakmai pozíciókban, és ez tényleg nagy öröm számunkra, a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány számára is, Szabó Tibor elnök úrral erről sokat szoktunk beszélgetni, hogy talán egy pici részünk ebben nekünk is van, amikor visszagondolunk a különféle olyan alkalmakra, amiket azért szerveztünk, hogy fejlődjenek a hallgatóink.
Ez biztosan így van. Említettem még, hogy tanárként is dolgozik, a katolikus gimnáziumban tanít. Néhány szót mondjon csak, kérem, erről.
Én tanárként is végeztem az egyetemen, és hát már egyetem alatt elkezdtem tanítani, akkor kaptam egy első osztályomat. Érdekes történet volt az, ez nem ebben a gimnáziumban volt, hogy akkor érettségiztettem végzősként, akkor volt egy lány az egyik osztályban, aki egy évvel volt fiatalabb nálam, mert évvesztes volt, meg egyszer talán évet ismételt, úgyhogy érdekes szituáció volt ez, ez a pályám kezdetén volt. Aztán egy picit a versenyszférába mentem dolgozni, talán érdekes lehet, a romákkal kapcsolatban is volt egy projekt, amit Borsodban végeztem, és aztán ugye jött újra az oktatás, protestáns felsőoktatási szakkollégium tanulmányi igazgatói pozíciója, és utána egy pár éve jött egy másik lehetőség, hogy visszatérhet gimnáziumi korosztályhoz is, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium tanáraként, és ez nagyon jó lehetőség volt, és éltem is velem, nagyon szeretek középiskolásokkal foglalkozni. Vannak sikerélmények is, amikor például látom a tudásszomjas csillogó szemeket egy-egy óra után, azért az segíti az embert, de tény, hogy azért ez fárasztó dolog is. Ugye nálunk is hát több mint 500 gyerek jár a mi intézményünkben, osztályfőnök is vagyok, és igazából most jövök rá, hogy ez mekkora felelősség a tanári hivatás, amikor jönnek oda különböző kis problémáikkal az osztályom tagjai is, olyanokkal is, amit esetleg a szüleiknek sem mondanak el, és akkor ezeket úgy az ember mind próbálja megoldani, próbál segíteni, próbál példát mutatni. De ugye nehéz, amikor fáradt az ember lelkileg is, vagy egy kicsit mélyponton van, de a diákok, ők ott vannak folyamatosan, ott nem lehet egy órán leereszteni, és most azt mondani, hogy hagyjatok, hanem folyamatosan foglalkozni kell velük, mert a mai világban annyi káros hatás éri őket, kezdve a különböző családi élethelyzetektől, a szétszakadt házasságok, rossz családi kapcsolatok miatt rengeteget szenvednek a diákok. És ezt is ugye próbáljuk valahogy begyógyítani, vagy tompítani ezt a fájdalmat, amikor pont ugye jön oda hozzád egy diák, és akkor mondja, hogy most válnak a szülei, ezért most nem is tud semmit részt venni, mert teljesen ki van, vagy sok egyéb olyan történet van, amiről már lehet, hogy egy könyvet fogok írni. És akkor ott menni kell, mutatni kell, példát kell mutatni, segíteni őket kivezetni a mély dolgokból, vagy elmondani nekik, hogy neked nem kell tovább cipelned azt a rossz dolgot, amit hozol. Nem kell ugyanúgy viselkedned, és lehet sokkal jobban csinálod az életed későbbiekben. Csak tudatosan rá kell erre feküdni, és hát nyilván ezzel is foglalkozni kell a tanulmányok mellett, az ő kis lelkükkel. De nagyon szeretem, és hát egyelőre Isten ad erőt ehhez, hogy ezt csináljam, úgyhogy ezt nagy örömmel teszem. De tényleg nagyon nagy felelősség a pedagógusság. Egyszerre az ember ugye pszichológus, lelkész, rendőr, színész, orvos, többször kellett már mentőt is hívnom, szerencsére semmi komoly, csak ilyen múló rosszul létek. És akkor így folytathatnám, hogy ez mind, és minden nap pedagógus életében benne van, csak ebben nem szabad nagyon bele süllyedni, hanem tényleg Istentől kérni kell az erőt, és akkor csinálni, mert ez a hivatásunk, feladatunk.
A családunkban több tanár is van, úgyhogy én teljesen egyetértek azzal, hogy nagyon-nagyon felelősségteljes a mai tanári hivatás, mert amellett, hogy a fiatalokat megnézzük, akkor magabiztosnak látszanak, de valójában belül nagyon is bizonytalanok. És nagyon fontos lesz számukra a hit valóban, ami segítheti őket. Ön a tanári pályája mellett családapa is, gyermekeket is nevel. Hány gyermeke van?
3 gyönyörű szép gyermekem van, a legnagyobb most 3. fiam, aztán elsős a kislányom, és középső csoportos a legkisebb, ő is fiú. Igen, tehát szóval ez az egyik legcsodálatosabb dolog a világon, még a sarkifényt is megelőzi, úgyhogy igazából ugye, egész nap velük lenne az ember, de hát ők is iskolába mennek, meg óvodába, de hétvégente, amikor csak tudunk, akkor sokat sétálunk, kirándulunk, programokat szervezünk nekik. Már nagyon jól bírják a túrázást, sokkal jobban, mint például 1-2 középiskolás osztály többet bírnak menni, mint egy elkényelmesedett osztály akár, ezt tapasztaltam is. Hozzászoktattam őket, hogy ők is lássák világcsodáit, akár egy erdőben egy gyönyörű szép részt, vagy bármilyen olyan programot, úgyhogy nagyon fontos és jó dolog a család és a gyerekek, úgyhogy nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt lehetővé tett, hogy 3 ilyen szép és okos gyermekkel ajándékozott meg, és hát a szülőség is ugye óriási felelősség a tanárság mellett előtt is, hogy milyen példát mutatunk, hogy nem olyan rég volt a házasság hete, úgyhogy nyilván az is nagyon fontos, hogy mi milyen példát mutatunk, mint szülők gyermekeinknek, mert tényleg ezt viszik tovább, ezt látom ugye a közoktatásban is, hogy tényleg otthonról hozzák a dolgokat, és ha jó dolgot hoznak, akkor azt úgy fogják továbbvinni. Mi is nagyon sokat tanulunk a gyerekeinktől, amikor visszalátjuk azokat a rossz dolgainkat rajtuk, amiket levetnénk magunkról. Úgyhogy ez is egy tanulási folyamat. Gondolom, majd életünk végéig tart ez, de egy örömteli tanulási folyamat is a legtöbb esetben.
Ön nagyon szép és tartalmas életet él, nagy felelősséget hordoz a vállán. Arra kérem az Istent, adjon önnek erőt, hogy ezt valóban szíve szerint és legjobb tudása szerint tudja hordozni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Csapó Tamással, a Protestáns Főiskolai Szakkollégium tanulmányi igazgatójával Miklódi Márta beszélgetett. Mária Rádió.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.